amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor azt mondta, hogy éppen próbál válcott. Ez a Lilios, aminek a főszerepét játsza.
Nekem a főhelyem, a főbázisom az a Pintér Béla társulat, az lett a Magyar Színház után. Tehát nekem az, ami az elsődleges, és akkor én igazából úgy vagyok vele, hogy amennyi időm engedi, akkor szívesen belekóstolok másba, és így jött ez a Váci történet. Pince Színházban is van egy futó előadásom, ami most nem fut. Mondhatnám a Trafót is, ahol szintén volt egy futó előadás, ami nem fut. Ez most egy új hely, a Vác, ami Horváth János Antal barátom és alkotótársam kapcsán jelent meg az életemben. Bele dolgoztam korábban, még a Magyar Színházban, onnan ismertük egymást, és innen jött a felkérés, hogy ott Vácon az új Dunakanyar Színház egy másik vezetéssel, egy új vezetéssel valami másfajta, újfajta színházat akarnak csinálni, és ez az első állomása, a Lilionfi, ami most készül.
Igen, ami majd egyszer bemutatkozik. Kívülről eléggé nehéznek tűnik az, hogy próbálnak, és igazából nem tudják, hogy hogyan, miképpen kerül a nézők elé mindez.
Velem még ilyen nem történt szerencsére. Sikerült egy bemutatót csinálnunk a Pintér Béláékkal, tehát az meg volt nézők előtt. Ettől egy kicsit én is tartok most, hogy a február 13-ai bemutató, az nyilván nem lesz, mert nem lehet, de hogy mégis úgy kell igyekezni az embernek, a színésznek, a kollégáknak, a táncnak, a jelmeznek, mindenkinek, hogy legyen. Nehéz lelkileg úgy készülni, hogy ennek a nagy készülődésnek kézzelfogható és érezhető visszajelzése nincs. Én ebből a szempontból vagyok elkeseredve. Ezért az nagyon-nagyon meg tudja gyorsítani az áldozathozatalát az ügy érdekében, hogyha tudod, hogy 3 nap múlva jönnek a nézők, mert az egy nagyon erős erő, és az ellen nem lehet mit tenni, és akkor már csak 2 nap, 1 nap, és akkor utána meg dúl a napesgő. Ez a folyamat, ez egy szép folyamat, én nagyon szeretem a színházban ezt a folyamatot, ezeket a heteket, most ez máshogy alak.
Színházi alkotóknak nagyon fontos, hogy legyen valami biztos pont, hogy igen, akkor és akkor kerül bemutatásra, gondolom.
Igazából nem csatlakoznék abba már így is elég népes táborba, akik ugye hát már sokféleképpen kifejezték a szomorúságukat, hogy milyen színház nélkül, tehát ez minden színésznek máshogy nehéz, vagy ugyanúgy rossz, valószínűleg ebben a kilátástalan témában nem tudok újat mondani. Igazából én bizakodó vagyok, mert azt látva, hogy mennyire lelkes közönség van itt Pesten, meg vidéken, mindenhol. Tehát azt tényleg szép volt látni, ahogy még itt az utolsó korlátozások alatt mennyire lelkesek voltak a nézők, és a harmadik széken ültek, már semmi sem hasonlított a színházi élményhez. Nekik se, nekünk se, de ez nagyon megható volt. De most, hogyha ilyen meghatóan jönnek a nézők ilyen nehéz helyzetben, akkor hogyha újra nyitás van, akkor valószínűleg még nagyobb elánnal is jönnek színházba majd.
És ez magának most jókor jött? Elég nagy váltás volt az életében az elmúlt év. Tehát az, hogy a Pesti Magyar Színházat váltotta a Pintér Béla társulattal, azért az nagyon sokféle szempontból egy teljesen másfajta megközelítés. Miért váltott?
Most 2 közhelyet is elmondhatnék, utána akkor válaszolok rendesen. De közben meg mind a kettő igaz. Pont 7 évet voltam Magyar Színházban, közhely 7 év után váltani kell. Tényleg úgy tűnik, hogy 7 év alatt sok mindent meg lehet unni, még színházban is. Sőt, igen. Egy az egyik közhely, a másik közhely meg az, hogy hívtak, menni kell. Ez se volt kérdés. Természetesen, hogyha az a hívás éppen a Pintér Béláiktól jött, akkor meg még annyira nem volt kérdés. Azt éreztem, hogy a színházban rám bíztak, és sikerült teljesítenem, az nem ért oda a megfelelő helyére, tehát hogy azok az előadások, amikben én játszottam, azok nagyon keveset éltek meg. És ebben sok éven volt, sokat dolgoztam. Mindenemet beleadtam, és azt éreztem, hogy nem jött vissza minden úgy teljesen, ahogy én szerettem volna. Illetve, hogy azt a megbecsülést, meg azt a... Hát, ezek is igazából, ezek is közhelyek, de hát végül is ezt éreztem. Hogy egyszerűen hogyha létrehoztunk egy előadást nagy nehézségek közepette, mert azért nem volt minden adott, és nem volt minden könnyű, akkor azt mondjuk fél évig, max. Egy évig játszottunk, beszélünk 8-10 előadásról, azok úgy szíven ütöttek, és azért itt a végén a Gulliver, ami szintén egy nagyon nagy formátumú, különleges előadás volt, hát az a kevés ember, aki láthatta, szerintem ugyanezt gondolja. Az kettőt ment, és hát valószínűleg az volt az utolsó csepp a pohárba, de nem kellett utolsó cseppet méregetni, mert jött egy következő lehetőség. Hát egyrészt nagyon nehéz felfedezés volt, másrészt nagyon örültem neki, hogy azért ennyi év nagy színpadon töltött színjátszás után az ember hajlamos elfeledkezni bizonyos finomságokról, és sokkal őszintébb, sokkal emberibb kifejezésmódról. Szerintem ez nem hiba, ez egy színésznek nem egy hibája, hanem egyszerűen más a forma nyelv. Most a Bélánál egy kicsit vissza kellett térnem ehhez a fajta színjátszásról, és nagyon jó élményekkel zártam le ezt a pár hónapot, mert ugye arról beszélünk, hogy szeptember-október. De ez alatt a két hónap alatt is már azt éreztem, hogy hosszú távon nekem ez a fajta színház nagyon hiányzott, és nagyon örülök, hogy ebben részt vehetek, és sikeresen, mármint hogy úgy sikeresen, hogy nem rontottam, tehát beugrottam egy előadásba. Azt nem tudom, hogy sikeres volt, annyiból volt sikeres, hogy tudtam, mit kell csinálni. Még vár rám két beugrás, és remélem, hogy még talán ebbe az évadban lesz a lehetősége.
Mi volt az, ami igazából zavarta? Ha jól értettem, akkor az, hogy nagy energiával létrejöttek ilyen-olyan-amolyan alkalmasint nagyon jó, alkalmasint kevésbé jó előadások, és tulajdonképpen nem kapott igazából visszajelzést, te vagy...
Nem a visszajelzés. Nézd, én ezen gondolkodtam nyilván, hogy ezt a kérdést majd fölteszi, és azon is gondolkodtam, mit válaszolhatnék, semmiképpen nem akarok egy az ott maradt kollégák miatt a Magyar Színházról rosszat mondani.
Meg nyilván nem is várom, persze.
Persze. De hogy... De hát ugye az végül is egy nem rejtegetett, nem titkolt akarata volt a Jánoséknak, az Alá Jánoséknak, hogy ők egy ifjúsági színházat akarnak. Igen. És minden évben volt egy vagy két olyan próbálkozás, ami nem ez a vonal volt. Na most ezek hiába sikerültek bárhogy, tehát ezek voltak a mostoha előadások. Míg amikor az Őzelen utolsó én első éven volt ott, azért azt láttam, hogy egy nagyon sokfajta kísérletező, még azt is megkockáztatom, hogy művész, műhely munka volt, és az nekem nagyon tetszett. És igazából minden évben volt egy olyan valami, ami miatt érdemes volt ott lenni, csinálni a kollégákkal együtt, egymást segítve, meg nagyon, nagyon összetartva. De egy idő után azt éreztem, és ezt minden szerződési tárgyaláson mondtam a Jánosnak is, hogy természetesen szívesen maradok, hogyha minden évben van olyan feladat, amiért érdemes itt lenni. És azt mindig mondta János, hogy jó. És akkor igazából nem az történt, hogy én sok évet ott voltam, ott szomorkodtam, hanem pont abban az évben, amikor azt éreztem, hogy na, itt valószínűleg most már nem fog velem új dolog történni, mármint olyan értelemben, hogy olyan feladat talál meg, mert minden feladat feladat, és én meg is csináltam, tehát voltam gyerekdarabban, voltam én mindenben, csak hát azt nem akartam, pont azt nem akartam, hogy elkezdjek szomorúan, kettelenül, erőtlenül játszani, belefásulva, mert a jeleket már éreztem, tehát mentem már föl úgy színpadra, hogy egy nap másodszorra, és volt ilyen négy nap, hogy duplákat játszottunk, és ezt a színház elkezdte csinálni ezt az elemekbeugromot, és én megmondom őszintén, hogy ez nekem nagyon megterelő volt, és azt gondolom, hogy a színházból mindenkinek, mind fizikailag, mind lelkileg.
Volt olyan szerep egyébként a Magyar Színházban, ami magának pontos volt? Nem tudom, gondolok a Szerbant arra, vagy valami hasonlóra.
Akár azzal is kezdhetnénk a sor, de hát az utolsó sorvilágra nagyon jó szívvel gondolok, azzal szerződtem oda, játszottuk három évig, mindenki szerette a színházból játszani, akik belekerültek, akadémisták, ők is szerették, a színházban dolgozó emberek is szerették, a nézők is szerették, mi is szerettük. Hát 3 évig ment, lement be 50. Ez az 50, ez nem egy nagy szám, de nyilván ugye az új vezetéssel ez is úgy kicsit elvesztette azt a pozícióját, ami szerintünk volt. A lengyel felrendezett a konyha, az is egy nagy társulati munka volt, ami nekem fontos volt, hogy egyszerűen végig tudom csinálni. Ez egy nagyon nehéz előadás volt, valóságos fizikai harc volt, és ez, és abban az értelemben én ezt szeretem.
Hogy ezt akartam mondani, hogy megy ez magának.
Hát igen, meg hogy én szeretem azt, hogyha valamit így ennyire át kell harapni, és le kell tolni, amit így túl kell élni, az mindig jó érzés.
Hát a Pintér Béláéknál lesz erre lehetőség, szerintem.
Lesz. És akkor itt meg a Gulliver, a Cicero, persze a teljes ígényekből, ezek akár a, vagy akár mondhatnám a... Hát így erre persze nem készültem, hogy végignézek a saját házam környékén, de...
Hát annyira nem is kell, csak...
Annyira nem is kell, mert ezek voltak, de hogy egyáltalán nincs bennem hiányérzet. Sőt, tehát hogy amire visszatekintek, arra nagyon, nagyon jó érzésre tekintek vissza. Még akkor is, hogyha kicsit méltatlanul keveset ment egy-egy előadás.
Hogyha megyünk így visszafelé, ugye volt még a kaposvári Csiky Gergely színház, meg egyáltalán a kaposvári lét, azért az olyan fajta indítatás volt, meg az a közeg, amiben ott fölnőtt idézőjel, aminél értem én, hogy mi az, ami elkezdett hiányozni. Tehát a Kaposvár az nyilván nagyon sok mindent adott.
Így van, és valószínűleg aki egyszer Kaposváron volt, vagy kaposvári, az örökké valamennyire kaposvári marad. Azt az igényességet, azt a precízen a problémáknak, a forrásának a megtalálását, most ezt nem tudtam máshogy jobban mondani, azt a örömteli szomorúságkeresést, ezt tudtam szerintem mondani. Ezek mind olyan, csak olyan érzések, amiket ott a színházban értek engem, hogy úgy valahogy, amikor elkezdtük ezeket az előadásokat játszani, és most arról az pár évről beszélek, amit ott töltöttem, ugye 4-et vagy 5-öt, nem tudom, hogy ott valahogy mindig összeállt olyan dolog, amiben az ember biztonságban érezte magát, és nem tudom, valahogy, mintha úgy emlékeznék, hogy előadások után úgy nem volt az, hogy na most hogy vették, meg hogy nem vették. Nem? Tehát valahogy nem volt izgulás ezen, hogy most hogy sikerült, hanem hogy ez egyértelmű volt, hogy jól, vagy igazából lehet, hogy rosszul emlékszem. Lassan azért 10 éve volt, és hát nyilván ilyen érzések vannak bennem Kaposvárral kapcsolatban. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy belépett az ember a színházba, és a portásnak a félmosolyán keresztül, a büfén át, a fodrásztáron keresztül, a színpadig, az előadáson a minőségi színjátszás, és az előadás végi beszélgetések, és ez mindez hozzájárul egy nagyon nyugodt kisváros, ahol lépszennyomon megismernek, fölismernek. Tehát, hogy ez az egész csomag valahogy nekem egy nagyon nagyon fontos, és hát szerintem, aki egyszer volt Kaposváron abban az időszakban, mert nyilván ezt ki kell mondani, hogy annak az időszaknak vége, és én abból az időszakból egy kicsit, azokból az emberekből egy kicsit, és azok az emberek adtak bőven. Azt érezték, hogy itt egy új generáció, egy új lehetőség van, hogy lehet továbbadni, és nem fukarkodtak, hanem mindent odaadtak, és nagyon sokat voltak velünk már most a tanárok. Együtt töltöttünk nagyon sok időt, nagyon sok tanárral. Hétvégéket voltak, közös programok, estéket. És ez egész olyan szerves lett az ottani lét, tehát hogy már nehezen tudtad elkülöníteni, hogy most akkor órára mész be, vagy egyszerűen bemész abba a világba, ami ott van. Én csak szuperlatívuszokban tudok Kaposváról beszélni. Ezt már abban a pillanatban megéreztem. Megéreztem, hogy fel fognak venni, és megéreztem másodjára, és megéreztem, hogy ez nekem nagyon jó lesz, és hát így is lett.
Kikről beszélünk? Néhány nevet, hogyha megemlítenem a tanárok közül, aki...
Persze, Babarczi, Mohácsi János, Nomene, Keszég Laci, Kelemen Józsi, Lusznyák, Gábor, Rétli Attila, Kocsis Pali. Azt hiszem, hogy a tanárok teljeségigénye nélkül, nyilván ugye az elméleti tanárok azok, ők ugye más tanítottak, de hogy a színész mesterséget. Valikó Tamás, igen, még eszembe jutott, igen, a Tamás. Jó volt oda tartozni, és azt hiszem, hogy amikor például oda kerültem, egyáltalán nem volt az érzésem, hogy itt most bármelyik kollega féltve érezni a helyét, vagy hogy féltve őrizni azt a pozícióját, amiben van, vagy hogy bárki is irigye lenne a másik tehetségének, vagy tudásának, hanem hogy ilyen nagyon természetesen lettem annak a nagyon jó közösségnek a tagja. És az első pillanatok ezzel befogadtak, figyeltek rám, és mondták nekem, és segítettek, és én segítettem, mentem költöztetni az idősebb színészeket, mert én voltam a fiatal.
Gondolom, egyfajta életszemléletet is, vagy gondolkodásmódot is jelentett.
Hát valószínűleg, ha az emberrel szembe jön egy helyzet, egy jó szituáció a színpadon, akkor semmiképpen sem akarja úgy megcsinálni, ahogy azt már megcsinálták. Vagy úgy megcsinálni, ahogyan azt elsőre elgondolja. Legalábbis nekem, hogyha ezt jelenti, akkor ezt jelenti a Kaposvár, hogyha lehet, akkor valamivel másképpen csinálja az ember, mint hogy először elgondolná. Hogy valahogy csavarjon rajta egyet, de akár magán is, hogy na most ezt hogy játszanád el első körben? Illetve a próbán úgy próbáltak a színészek, hogy eldobták a szövegkönyvet, második rendelkező próbán is valamit játszottak, de nagyon. Na hát ez is hozzátartozik, és ezt én is szoktam, hogy ez az első próbálkozás, ez közben meg nagyon termékeny, nagyon igazi az a dolog, ami az emberből először kijön. Azt is ugyanúgy meg kell tartani. Valamit meg kell fejteni szép lassan, de valami meg csak úgy elsőre kijön, és az is. Ez inkább a próba szemléletben mutatkozik meg nálam, azt hiszem. Az ízlést az természetesen onnan is, de azt az ember inkább mélyebbről a szüleimtől kaptam, de persze az ízlés formálás az már egy további állomás volt.
Nyilván, hogy ez azért így összeadódik.
Igen, és igen.
A kaposváriak azok azért eléggé erős személyiségek, akiket felsorolt. De hát gondolom előtte a Vörösmarty gimnázium, tehát ezek azért így valamiféle utat kirajzolnak magának.
Természetesen a Vörösmartyba kezdődött minden a Lévisz klubba, a Perényi Balázs tanár úr kezei alatt, és ennek a délutáni az élettől ellopott órák a sötétben lent iskola után. Ennek volt valami varázsereje, hogy ott akik egy padban ülünk matek órán, de közben valamire készülünk mindig délutánonként, amíg valaki is természetesen sportolni jár, vagy sakszakkörre, addig mi közeledtünk egymás felé fiúként, lányként, férfiként, nőként, vagy éppen bóckodtunk, vagy éppen rosszalkodtunk. De hogy azért ennek a intimitása, meg titkossága az biztos, hogy megalapozott bennem valamit, hogy ez egy mindig készül valami, valamelyik műhelyben, vagy valahol, ami titkos. De nem hiába nem beszél az ember éppen arról a próba folyamatról nagy cirádákban, mert az egy ilyen titkos dolog, és persze azt tudom, megmutatjuk, de hogy közben mindenről nem tudnak a nézők.
De ugyanazt csinálja most is voltak éppen.
Hát persze, hogyha Vörösmartyhoz akarnék visszakanyarodni, akkor valószínűleg ez lenne a legfontosabb, és hát természetesen az osztályfőnököm is, a Pignicki tanárnő, aki ezt olyan természetesen kezelte, ezt a sok furcsa, sok felőjött gyereket, akik nagyon másfélét akarnak mindenkibe próbálta azt erősíteni, amiben ő a jó, és nekem már akkor ezt erősítette. És hát ez így is sikerült, úgyhogy természetesen nekik is hálával tartozom, de ez nem visszatekintés, tehát még nem 80 éves vagyok, ja. Úgyhogy itt még a hálálkodásnak még ezért
egy kicsit. Nagyon nincs.
Nagyon nincs.
2012-ben Porócs Lilla csinált magával egy beszélgetést, egy interjút, és abban volt egy nagyon érdekes mondat. Ezt most idézném. Valami azt mondta, hogy engem egyáltalán nem érdekel, ami rajtam kívül áll a színházi működésben, vezetésben, mert az már csak idegeskedés, ami ezzel jár, annyi energiát elvenne, amennyit én nem akarok ilyesmire áldozni. Minden figyelmemet a feladatomra akarom fordítani, mert abból sikerülhet valami jó. Idáig az idézet. A kérdés pedig csak annyi, hogy azóta eltelt mondjuk 8 év, vagy lassan 9. Ezt ma is így gondolja? Tehát abban a világban, amiben most élünk, mert nyilván, hogy ez egy alapvetően más helyzet. A maga helyzete is, a színháziak helyzete is, minden megváltozott azóta.
Természetesen én is olvastam ezt a mondatot, és... és hát valószínűleg nyugodt nagyvárosban, nagyon jó színházban, jó kollégákkal ezt más se gondolta volna másképp. Egészen más időket élünk, egyre folytogatóbb a helyzet, ez az év ez nagyon folytogató volt. Egyre nagyobbakat csodálkozunk a szakmán belül emberek, hogy tényleg ő mit keres ott, ő miért csinál ezt, ő miért csinál azt, ő hogy került oda, ő neki mi közel az egészhez, és egyszerűen ezt, mivel hogy én is látom és érzékelem, és azt gondolom, hogy azt nem akarom mondani, hogy a színháznak ez a halála, mert hát megy, mert hát működik a dolog, mert hát az emberek azt is megnéznek, az emberek sok mindent megnéznek. Az emberek megnéznek egy olyan vidéki társulatot is, ami már a romjain van. Az emberek azt is megnézik. Lehet, hogy nem tűnik nekik föl elsőre, hogy ez már nem színház. Hogy azok a színészek, azok már tulajdonképpen nem a vidék, mondhatom Pestet is. Tehát, hogy amikor egyszer csak az lesz a színház halála, hogy nem tűnik föl nézőknek, hogy mi a minőségi színház és mi a nem minőségi színház. Mm-hmm. Hanem egyrészt ugye a tévéből beáramló szenny is eli a színházat, azok az emberek is színpadon dolgoznak és színésznek mondják magukat, akik nem azok. És azokra az emberekre azt mondják a nézők, hogy ők a színészek. És azok a színészek, akik meg tényleg színészek, és esetleg például nem játszhatnak, mert mondtak egy olyat a tévében vagy rádióban, ami miatt már nem játszhat az a nagy színész, vagy nem tudom. Hát az már közel a halála, de akkor valószínűleg már régen erről beszélünk. Úgyhogy egy elég terhelt év van a hátunk mögött, és azt kívánom minden kollégámnak, és pályatársamnak, és felettem, alattam lévőnek, hogy mindenki gondolkozzon azon, hogy mihez ért. Mert szerintem csak egy valamit lehet jól csinálni, de több mindent lehet rosszul. Azt hiszem, hogy ezt loptam valakitől, de mélységesen egyet értek vele. Hát valahogy így nem részletezném a dolgokat. De azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy ezt tudnám mondani. Szerencsésnek tartom magam, hogy még nem kerültem olyan helyzetbe, hogy valaki azt mondja nekem, hogy ezt most légy szíves, mondd úgy, hogy járjon át téged valami külső vagy belső szellem. Szerencsére nem kerültem olyan helyzetbe. Majd ha olyan helyzetbe kerülök, akkor majd adok egy másik interjút is, hogy akkor mit tud csinálni az ember. Tehát olyanról viszont nem tudok beszélni, amiben nem veszek részt, és nem is akarok. Mert olyanról az ember nem beszél, amiben nincs benne. Én csak arról beszélek, amit látok, meg amit a saját bőrömön tapasztaltam. Mert tapasztaltam. Mármint, hogy nagyon sok ember nagyon sok mindenhez ért.
És mennyire tudnak még egymással beszélni? Kollégák? Vagy olyan közegben mozog mindenki, amelyik közegben éppen mozog. Vagy azért a színpad az más. Valaki azt mondta, hogy a színpad az mindent felülír. Vagy igen, vagy nem.
Én még nem kerültem olyan helyzetbe, hogy olyan emberek hozott össze az élet, akivel nagyon más gondoltunk. Illetve egyáltalán ilyen helyzetben, hogy ezt meg kell fogalmazni, hogy most ki melyik oldalon áll. Tehát ezt magát feketén-fehéren, hogy te itt vagy, én ott vagyok, vagy egyáltalán ki hol van, és hogy ezután találkozásra, közös munkára, közös gondolkodásra. Én még nem kerültem ilyen helyzetbe, hogy akkor ezt a párbeszédet elkezdjem. Tehát, hogy a színpadon kívül nyilván nem kell meginni egy sört. Tehát szinte ezzel sem lenne baj. Valakinek van kutyája, van, akinek nincs kutyája. Valaki ezt szereti, valaki azt szereti. Miért ne akarjon valaki kutyát, és miért ne akarjon valaki kutyát? Az a baj, amikor az egyik elkezdi meggyőzni a másikat az igazáról. És úgy, hogy mögötte van a hatalom, ott már baj kezdődik.
A Pinter Béla az eléggé politikus gondolkodású társulat. Nem hovatartozás szempontjából, hanem önmagában eléggé politikusan gondolkodik. Úgy gondolja, hogy a feladat a színháznak ez? Vagy mennyire gondolja úgy?
Persze, hogy a feladata. Mindenkor is ez volt a feladata. Ott van a Hofi Géza. Együtt nevetett vele mindenki az elvtársakon. Mert azt hiszem, hogy ha elégedetlenség van, akkor ez a legmegfelelőbb formája annak, hogy egy kicsit könnyítsünk. Egy ilyen estén, ahol mondjuk éppen egy pintérbérlás van, nyugodtan ezeket el lehet engedni, és lehet egy kicsit felülről nézni ezekre a dolgokra, de hát...
De nem azt mondja, hogy a Pinter Béla egy szelep, mert a Hofi az valamennyire azért egy szelep volt.
Nem, hát szerintem a Pinter Béla gondolatébresztő. A színpadon lévő emberek sorsán keresztül rávilágít azokra a nehéz kérdésekre, amit az emberek hajlamosak nem figyelembe venni, vagy nem megérteni. Egy olyan erős fókusz, ami nagyon érzékeny dolgokra világít. Na most ez egy politikai érzékeny téma, arra is ugyanúgy rávilágít. És hát ez a színháznak, a jó színháznak ez ismérve, hogy az előadás úgy távozol, hogy valamit megértettél az életről, a kapcsolatokról, vagy éppen a politikáról. Hogy az az ember, akit ott éppen ábrázoltunk a valamelyik előadásban, valamelyik elképzelt politikust, ő is meg van fejtve valamennyire. Az ő élete is föl van vázolva, és nem csak egy újságcikk, nem csak egy ilyen messzi távoli hatalmas ember, akihez nem lehet közel kerülni, hát le van hozva arra a szintre, hogy látható, és hát ott van a színpadon. Meg lehet nézni, körbe lehet járni, meg lehet nézni, mit csinál, sokkal, sokkal másabb a helyzet. És igen, és én örülök neki, hogy olyan helyen vagyok, ahol a véleményformálásnak ez a szabadsága megvan. Okay. És hogy ne kelljen tartani szavaktól, szófordulatoktól, nevektől, alakoktól, mert a bátorság az ragadós, hát hogy az átragad a nézőkre. És bátornak lenni az jó, az felemelő.